A kétséges bizonyosság a témán. Pár gondolatot még hadd fűzek hozzá, vagy hadd egészítsem ki mindazt, ami prédikációban elhangzott már. Tehát kétséges bizonyosság, ellentét pár ez a két szó. Először próbálj meg etimológiailag egy kicsit megválni ezt a két szót röviden, hogy miből is jön ez a két szép magyar szavunk, hogy kétség. Magam is utána néztem a szótárban. A kettő két névmás a szótöve, szógyök ennek a szónak. Két és a ség, mint képző hozzájárulva, hozzalétre ezt a szót, hogy kétség, ami bizonytalanságot jelent, a kettőséget, a kettő közötti dilemmát, a szeretet többször ez a kettő nem kettő, hanem több között dilemmázunk, amikor az ember nem tudja, hogy az A vagy a B jó. Úgy érzi, hogy az A is én vagyok, ha azt választom, az is jó, ha B-t választom, az is én vagyok, mind a kettőt magamévá tudom tenni. Az ember kétségek között van, két választás között, kétfajta érzés között van. Mind a kettő az enyém, meg mind a kettő nem is az enyém. És talán, ha ismerjük ezt az érzést, akkor elmondhatjuk, hogy nagyon romboló ez az érzés. Mert ez bizonytalanságon tart az ember, lelkileg is rombol, és idővel tudjuk, hiszen pszichoszomatikus emberek vagyunk, a testünk lelkünk nagyon szoros kapcsolatban van, a lelki válság, a lelki vívódásaink, azok nagyon hamar megmutatkoznak az egészségügyi állapotunkon, a szervezetünkön tudnélik, és sokszor ugye, talán mondja is a magyar nyelv szépen, hogy valaki kétségek között vergődik, és tényleg vergődik, mert állandóan éjszakái vannak, egyik helyre másikra fut, itt is próbál segítséget keresni, ott is pszichológusokat keresel, az ezotériába belekavarodik, aztán már a démoni dolgokba, és ha nem is veszük eléggé komolyan azt, hogy mennyire jelen van a mai világunkban, és nem csak a falusi környezetben, ahonnan én jövök, hogy látókhoz mennek az emberek, és médiumoktól kérdezik meg, hogy mi a múlt, mi a jövő, hanem úgy gondolom a városi emberre, és minden ember ez jellemző, ilyen ezoterikus világban élünk, és miért annyira kapós a mai ember ezekre a modern dolgokra, azért, mert kétségek között élnek az emberek. Mi az igazság? Ugye felteszi ezt a kínos kérdést Pilátus is Jézusnak, mielőtt elítélik Jézus, hogy mi az igazság? Ilyen okoskodva felteszi Pilátus, aztán nem is tudja igazán, hogy erre mi a jó válasz, és nem tudja, hogy a jó válasz előtt áll. Tehát Jézus aztán azt mondja magáról, korábban mondta, mielőtt még úgy elítélték, hogy én vagyok az igazság, az út és az élet. Senki sem mehet az Atyához, hanem csak is én általam. Számomra ez egy nagyon fontos ige, és talán személyesen úgy tudom tenni ezt a bevezetést, hogy miért nem vagyok kétségek között. Megtámad a kétség, de miért nem vagyok kétségek között? Azért, mert én Jézusnak a szavába kapaszkodok. És úgy gondolom, a menekülésnek a legjobb útja, hogy a kétségeinktől megszabaduljunk, hogy bentapasztalunk valami olyanba, ami biztos. Hát az erős fára Istenünk, ugye a 46. Zsoltár alapján nem hiába az evangélikusoknak a himnusza, erős fára Istenünk, talán egy jó kifejezés, hogy szikla szál, ugye az ige kőszálként megáll, énekeljük is az egyik verszakban. Tehát az egyetlen dolog, ami ebben a világban biztos, sziklaszálhoz, kősziklához hasonlítható Jézus Krisztus, az Istennek az igéje. Aki kétségek között vergődik, én ezt magamban így fogalmaztam meg, aki kételkedik, akinek mindig kétsége támad maga felől, az élet felől, Isten dolgai felől, ez azért van, nagyon egyszerűen fogalmazom meg, szerintem ez elfogadható válasz, azért vagyunk kétségek között, mert az ember magára tekint. Hogy én mire vagyok képes. Én mit terveztem, és abból mi valósult meg, mi nem sikerült, hány sikertelenséget éltem át az életembe, hányféleképpen elrontottam az életemet, hányféleképpen csalódtam önmagamban, csalódok a világban, csalódok a rokonaimban, a házastársamban, a gyerekeimben, a szüleimben, a papban, az egyházban, a politikában, a polgármesterben, el sem megyek holnap szavazni, csak mondom ezt ugye zárójelbe, és akkor azért nem mennek el, azt mondják, hogy minek, úgyse fog változni semmi, és ez azért van, mert az ember kétségek között él. Bizonytalanságban, reménytelenség szót is úgy gondolom, ide tehetjük. Nem szólok bele a dolgokba, nem mondok semmit, mert úgy sem változik semmi. Megint csak zárójelben mondom, nem politizálok, szó sincs róla. a keresztény embernek kötelesség elmenni választani. Ez egy belső kötelesség, hogy megtegyem azt, amit én megtehetek azért, hogy a jó irányba menjenek a dolgok. Hiszen úgy gondolom, úgy kell imádkoznunk akár a holnapi napért, amikor választások vannak, hogy legyen meg az Istennek az akarata. Olyan vezetőink legyenek, akik nem magukra tekintenek, és önmaguk is kétségben élnek, bennünket is belevisznek a kétségbe, és azt se tudjuk már, hogy akkor mi a jó politika, ki politizál jól, mert senki se csinálja igazán jól, senki se csinálja Istennek tetsző módon. Tehát amikor én volna szavazni fogok menni, és x-elgetni kell, azt fogom imádkozni, hogy az Isten akaratát tudjam azokban az x-elben képviselni. Mert könnyű azt mondani, hogy nincs jó megoldás. Istennél mindig van jó megoldás. Aztán meg, amikor rossz megoldások születnek valamiért, úgy gondolom, hogy ez azért van, és én így tekintek egyébként a migráció kérdésére is, hogy ez a büntetés. Az Istennek a büntetése. A keresztény Európát Isten most így bünteti meg, hogy langyosak vagytok, nektek nem kell templomok, üresek a templomok, nem kell a kereszt, az iskolában nem kell a hittan, Isten szava már nem számít, csak a pénz, hát akkor szót kap majd valaki más. És jönnek azok, akik esetleg majd beleszólnak is, akiknek legalább van identitásuk, és hogy legalább tudják, hogy miben hiszek. Ti nem tudjátok, hát akkor neked tök mindegy, nem? Európa itt jár, tök mindegy, hogy van. A pénz diktál, a hatalom diktál, a kényelem diktál, a média diktál, a reklámok diktálnak, Isten pedig már nem szólhat bele semmivel. Isten most úgy szól bele Európa életébe, hogy hátralép. És engedi, hogy most jelen esetben azáltal kapjuk a büntetést, hogy nem mi megyünk fogságba, nem babiloni fogság, meg nem pusztai vándorlás, hanem hozzánk jönnek olyanok, akik meg akarják változtatni az életünket. Ez egy zárójeles megjegyzés, de úgy gondolom a kétséghez úgy kapcsolódik, hogy Európa is azért jutott ide, vagy akár Magyarország, az egyházaink, mert az emberek, amikor kétségekben élnek, akkor nem tudnak felfelé tekinteni. Azt gondolom, úgy emlékszem, hogy ez a prédikációból is elhangzott a püspök úrtól, hogy a keresztény ember az mindig felfelé tekint. A keresztény ember az Istennek a gyermeke tud felfelé nézni. És így lesz a kétségből bizonyosság. Mert amikor felnézek, az igére nézek, vagy szó szerint az égre tekintek, és belenézek a nagy világegyetemben, nem a semmi van, hanem a világegyetemben, azt mondom, hogy ki vagyok én? Ki vagyok én, az Isten velem foglalkozik. És akkor elbizonytalanodok, hogy ki vagyok én, de jön a válasz az igén keresztül, amikor azt mondja, hogy te teremtményem vagy, a magam képmására teremtett ember, mondja az Isten, és fontos vagy. Én azért vagyok értékes, most én magamról beszélek, de ugyanúgy a jelenlévők azért vagyok értékesek, mert az Istennek a teremtményei vagyunk. Isten rossza, Isten selejtett, Isten semmire kerül dolgot nem tud teremteni. Meg vagyok győződve arról, hogy ha betegség is van, vagy betege, vagy halottan született gyermekek, az nem azért, mert Isten elrontott valamit. Ott valamit a géneknél valamit félre mahinál. Nem azért van. Isten nem tud rosszat és félig jót teremteni. Amiért rossz van a világban, és betegség, és csonkabonkák, és mindenfajta gyötrelem, az azért van, mert Isten pórázol, de mégis engedi, hogy a sátán művelje maga dolgait. A sátán pedig mindent el akar rontani. Nem Isten ront el. És az én hitem szerint Isten nem tud dolgokat elrontani. Amikor megteremtett ezt a világot, ez a világ tökéletes volt. Nem volt benne hiba. A hiba bejött azáltal, hogy az ember engedetlen volt. És azóta, mióta a bűneset óta az ember kétségekben él, ezt nagyon jól kihasználja a sátán. Ahogyan az Édenkertben. Valóban azt mondta az Isten? Talán ez volt az első eset a világ történelemben, amikor az emberben kétség támadt. Mit is mondott az Isten? Elképzel magam előtt, hogy Ádám és Éva az első ember, pár tanakodnak, hogy mit is mondott az Isten? Nem régen, évekkel vagy amikor évtizedekkel ezelőtt, amikor a teremtés megtörtént. Hogy is mondta? És lehet, hogy jól emlékeznek, de a sátán még jobban turkál és fordítva fogalmaz meg, hátulról támad, hogy nem is úgy gondolta azt az Isten, hanem úgy gondolta, hogy az ember bevette. Az emberben kétség támad. Miért támad kétség az emberben, az első emberpárban? Azért, mert magukra tekintettek. Nem azt olvassuk a bűnbesés történeténél, hogy először az Istennel megbeszélték, hogy hogyan is volt az, hanem ők döntenek. Ott van a kígyó, ott van Ádám és Éva, és a beszélgetésben ők döntenek. Nem leborulnak, a kétségüket nem próbálják Isten szín elé vinni, hogy hogyan is volt ez, meg hogy segítségül hívják Istennek nevét, hanem döntöttek, magukra tekintetek. Mi majd eldöntjük, mi elég okosak vagyunk ahhoz, megkaptuk a lehetőséget arra, hogy mi döntsük. Tehát a kétség, ha az etimológiáját nézzük, a kettőségből jön, hogy az ember nem tud dönteni, hogy melyik igazán a jó, és az egyikre úgy vállalomra rábor. És ugye nagyon könnyen megtörténik azt, hogy rosszul bökünk rá dolgokra, és rossz felé megy az életünk. A másik szó ugye a bizonyosság, ami előttünk van, aminek a gyöke, ha etimológiára nézzük, ugye az a bízik igéből származik. Bízni valamiben, és azért van bizonyosságom, mert bízok valamiben. A pár igét hadd idézek fel, Pál apostolnak a egy-két gondolatát a bizalommal kapcsolatban, amikor azt mondja, nagyon én megnyugtató módon, legalább számomra megnyugtató, amikor Pál apostol azt mondja, hogy meg vagyok győződve. Pár igét idézek. Már meg vagyok győződve. Magyarul bizonyosságom van afelől. Én Pál apostol megkérdőjelezhetetlenül hiszek abban, hogy sem halál, sem élet, sem magasság, sem mélység, se semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Istennek a szeretetétől. Pál apostollal együtt mi el tudjuk mondani, meg vagyunk arról bizonyosodva, hogy bennünket semmi nem választhat el Isten szeretetétől? Van bennünk ez a bizonyosság? Hogy jön a baj, jön a betegség, jönnek a migránsok, jön a rossz politika, és már is kétségek között vagyunk, hogy hol van az Isten. Ha meg vagyok győződve arról, ha most ki tudom mondani, vagy emlékszek az életemnek egy olyan pillanatára, amikor kimondtam, hogy meg vagyok győződve, hogy semmi sem választhat az Isten szeretetétől. Tudok ebbe kapaszkodni akkor, amikor piszok mélyen vagyok. Amikor piszok nehéz. Mert lesznek piszok mélyenek, lesz piszok nagy mélység az életemben. Meg tudok arra emlékezni, hogy én egyszer kimondtam, én egyszer azt mondtam, talán felértem a falamra. Talán van a pénztárcámon egy olyan ige, ami rajta van ez a Róma 8.38. És én ezt tudtam, és én ezt tudom. Csak ugye nem elég tudni. Ami elhangzott az igehirdetésben, hogy Istenről beszélni mindenki tud. Az nem nagy kunszt igéket idézni, meg történeteket felidézni, ebben nincsen semmi kunszt, bárki elolvashatja. Teljesen más, amikor, ahogy mondta a püspökről az igehirdetésben, teljesen más, amikor az Isten szól általunk. Nem én szólok, az egóm szól, meg az én kis okos kitalált dolgaim, hanem az Isten szól általam. Én ezt lelkészként úgy szoktam magamban sokszor megvívni, hogy úgy fogalmazom meg, amikor a szószékre felmegyek vasárnaponként, hogy ha nem Isten szól általam, akkor ne is menjek fel a szószékre. És bizony eljöhet az az idő, ne jöjjön el, de eljöhet, amikor Isten azt mondja nekem, hogy maradj a helyen és ne menj fel. Tehát most nem tudok szólni az én igémet. És azzal fogsz prédikálni, hogy nem mész fel. Ne történjen ilyen. Talán ritkán történik ilyen lelkésztetások életében. Mert ha csak kontálkodni megyek fel a szószékre, hogy a magam is szóljam, és az Istenről csak úgy beszéljek, az nem ige hirdetés. Az ige hirdetés, bár ugye az Istenről való beszéd, a teológia is, Theos Logos, az Istenről való beszéd. De az ige hirdetés, az igéről, Jézusról való beszéd, de nem egy beszéd a világban, nem egy szónoklat, hanem bizonyságtétel. A lelki bizonyságtétele, és Istennek a megszólalása egy cserépedényen keresztül. Ugye erről volt szó a ige hirdetésben, hogy cserépedények vagyunk. Törékeny vagyok. Nagyon könnyen szétulik az életem. Nagyon könnyen kétségeim támadnak. El tudjuk-e Pál apostollal együtt azt mondani, hogy meg vagyok győződve. A következő, amit mond ezzel kapcsolatban, tudom és meg vagyok győződve, mondja Pál. Az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Ez egy meggyőződése Pálnak, hogy neki minden szabad. Szabad ugye húst tennie, szabad templomban gitárral énekelni, szabad templomban farmerbe menni, szabad nagypénteken is húst tenni. Ezek ilyen egyszerű dolgok, szabad. És akkor válik ez a dolog problémássá, ha nekem lelkismeret furdalásom van miatta, és számomra az tisztátalan. Ő meg van arról győződve, hogy az ő keresztény szabadságához hozzátartozik, hogy ő bármit megtehet. Persze utána hozzátesz egy másik igében, hogy minden szabad nekem, ismerik a végét, de minden használ. A keresztényben szabadság azt jelenti, hogy nekem minden szabad, testvérek. Nekem szabad mindent. De azért nem teszek meg mindent, mert az igen mérlegére teszem, és ha igaz mondja, hogy ez helytelen, Istennek utálatos és tisztátalanná tesz, akkor azt lehet. De egyébként minden szabad. Én egy szabad ember vagyok. Nem érdekel, mi a reklám, nem érdekel, hogy a politika mit volt, nem érdekel, hogy milyen új izmusok jönnek, vagy milyen új eljárások jönnek. Engem nem befolyásol a hírakat, nem befolyásol a pénz, engem egy dolog befolyásol, hogy mit mond Isten a dolgokról, mit mond az életről és mit mond róla. Aztán ezt mondja Pál apostol a korintusiaknak. Mert meg vagyok győződve arról, hogy az én örömöm mindnyájatoké. Meg vagyok győződve, hogy az én örömöm, most én is mondhatom, hogy én Horváthegy járok, van egy örömöm, Krisztusban, nekem tudom, hogy van örök életem, és ugye helyemen vagyok, családban, gyülekezetben, szolgálatban, ez egy öröm. És az öröm lehet másoké, amikor testvérekként osztozunk egymás örömét. Pál apostol ír a korintusi gyülekezetnek. Annak a gyülekezetnek, amit ő plántált. És azt mondja, hogy az én örömöm a ti örömötök. Nem vagyok győződve, hogy tudtok velem együtt örülni. Onnan tudom meg, hogy én hívő közösségben vagyok testvérek között, hogy tudunk egymásnak örülni. És nem kárörvendés van bennünk, nem az van bennünk, hogy én majd nagyobbat mondok, hogy ez nincs semmi, figyeljetek engem, ez a magamutogatás, hanem tudunk örülni kicsi és nagy dolgoknak. A testvér közösségnek az egyik nagyon fontos mutatója és alappillére, hogy elmondjuk egymás örömét. Ez a bizonyságtétel. Elmondom, hogy Isten mit tett velem, és a gyülekezet együtt örül. Szoktam mondani, hogy gyülekezeteinkben, pásztor és sámszínházán, ahol sajnos még nem szokás a bizonyságtétel, hogy valaki kiáll a gyülekezet elé. És elmondja, hogy neki mit jelent Jézus. Mit tett velem Jézus tegnap, egy éve vagy éppen 25 éve. És miért kell ezt elmondani? Magamutogatás? Hogyha sokan azt mondják, hogy hát mit cseszik ez a hitével, magáról beszél, hát ez olyan kellemet, ez olyan ciki. Ezek az emberek félreértik a bizonyságtétel lényegét. A bizonyságtétel lényeg az, hogy örüljetek velem. Mert a mennyben is öröm van, egyetlen megtérünk bűnösen. Hát a mennyben örülnek azért, mert valaki megtér. Most nekünk luxus örülni? Vagy ha valami sikerült, vagy valami áldás volt, nem örülhetünk együtt? Lehet, hogy másik embernek nincsen örömbe. Hát akkor örülj velem. Aztán megtanulsz örülni. Pál apostol meg van arról győződve, hogy az ő öröme az egész közösségnek az öröme. És még egyet, hadd idézzek ezt a Timóteushozi levélben írja Pál. Meg vagyok győződve, hogy neki, mármint Istennek van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. A kincs az evangélium, ahogyan ez elhangzott az igehirdetésben, én, mint cserépedény, hordozom a rám bízott kincset, az evangéliumot. Ez nem az enyém. Én erre nem tudok vigyázni. Én ezt elrontom. Kiesik a kezemből, félremagyarázom, hozzáteszek, elveszek belőle, modernizálom, úgy mondom, ahogyan azt tetszik az ige hallgatóknak, mert hát ez a virág, ez a 21. századig illik már egy kicsit úgy modernkedni. Ha rám van bízva ez a kincs, elrontom, és elvétetik tőlem. Mert méltatlanul tartom a kezembe. Ezért Pál apostol azt mondja, és szeretném én is vele együtt ezt mondani, és jó lenne, ha mindannyian mondanánk, meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra napra. Melyik napra? Az ítélet napjára. Arra napra, amikor Jézus visszajött. Megítélni élőket és holtakat. Nem lesz kivétel. Mindenki, Jézus Krisztus, az ítélő bíró szín elé kerül, és ehhez kapcsolódik egy másik ige, aki mindvégig kitart az üdvöző. Aki elbukik, aki a kétségeiben a rosszat választja, az nem tart ki. Én miért tudok kitartani az ítélet napjáig? Miért tudok kitartani? mert ebben kapok segítséget, ugye? Nem magamtól tartok ki, azért, mert engem jól megtalpaltak a teológián, vagy én olyan családból származok, vagy én többet olvasom a Bibliát, és miért szólni? Hiába olvasom a Bibliát, esélyek, ha nem értem. Hiába olvasom ki évente egyszer a Bibliát, Biblia olyan sokszor elhozik, megint csak, hogy milyen jó együtt olvasni a Bibliát, mert amikor egy-egy versen fél órát adott megállunk, és jó a mélyére megyünk, sokan azt mondják a Biblia órások között, hogy hát végre ezt értem. Vagy milyen jó együtt beszélni erről, pedig annyiszor olvastam, most már tudom, hogy miről szól az ige. Testvérek, úgy olvasni az igét, hogy nem tudom, miről szól. Hát akkor minek olvasom? Hát a történeteket még talán könnyű megérteni. Jézus ment innen oda, A-ból B-be, ered, ki volt meg ott, ez még arra könnyű megérteni. De amikor tesz valamit, vagy mond valamit, értem? És legfőképpen úgy gondolom, úgy kell erre a dologra gondolni, hogy szól-e nekem az ige. Mert a kétségem úgy tudnak elmúlni, hogyha érzem, hogy Isten beszél velem. Nekem beszél. És úgy van bizonyosságom, és egy fogalmat még hadd idézzek fel, azután pedig beszélgessünk ezekről a dolgokról, ez az üdv bizonyosságnak a kérdése. A Bibliában nincs szó üdvbizonyosságról. Tudnék arról, hogy tudom, hogy nekem van üdvössége. De azért beszélhetünk mégis az üdvbizonyosságról, mert az igében mégiscsak benne van a sorok között. Én azért tudom, hogy nekem üdvösségem van, és remélem többen vannak itt, akik azt mondják, hogy nekik van üdvösségük, nem kérdezem meg, de hiszem, hogy többen vannak. Honnan tudják? Ki tudja megmondani, akinek van üdvössége? Miért tudja? Ne én mondjam ki a választ. Akinek van üdvös, kinek van üdvössége? Akinek van, honnan tudják?
Az átadott
életből. De hát a sátán megkérdőjelezi, hogy tényleg átadta, de honnan tudom, hogy tényleg átadtam? De honnan tudom, hogy van üdvössége? Munkálkodik hitáltal.
Az igen.
Mert az igen mit mond?
Aki például befogadta őt hatalmatól.
Aki hisz a fűvon, annak örök élete van. Tessék, én ilyen onnan tudom, hogy van örök életem. Befogadtam Jézus. És azt mondom, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Én ezért tudom, hogy akkor van örök életem, mert a Biblia nem hazudik. Aki hisz a fiúban, az Isten fiában, annak örök élete van. Én innen tudom. Nekem azért van üdvbizonyosságom, mert az ige megígért. Ez egy ígéret. És ez sokféleképpen megígéri, elmondja Isten, aki hisz és megkeresztelik, üdvözül. Aki pedig nem hisz, elkárhozik. Hiszek? Hiszek. Akkor nem fogok elkárhozni, akkor nem megyek országába jutok. Ez a bizonyosság. A bizonyosságomat tehát én úgy fogalmazom meg, én személyesen, akár hitbeli kérdésekben, vagy egyszerű hétköznapi dolgaimban, hogy dolgokon rajta van az Istennek a pecsétje. Azt, hogy én lelkész lettem. Azt, hogy én kitettem el feleségbe. Azt, hogy nekem van 5 gyermekem. Azt, hogy én hol szolgálok gyülekezetben. Vagy milyen hobbiaim vannak, vagy mire van idő, mire nincsen. Honnan tudom, hogy az jó? Van rajta pecsét. Az Isten pecsételte, és azt mondta, hogy ez így jó. Nekem ez tetszik, Isten indított ezekre az utakon. Nem úgy volt az, hogy én elindultam egy úton, csak azt mondtam, hogy jó, uram, te is gyere egyébként, mert egyedül magányos vagyok. Az Isten nem arra, aki kullog utánam, én megyek utánad. Egy nagyon fontos ige, én megyek utánad. Egy fontos ige számomra, az Ézsaiás könyvéből, amikor Isten mondja Ézsaiásnak, hogy én megyek előtted, a rögös utat elegyen neked. Nem utánam kullog az Isten, és akkor tol engem, mondja, majd minden jó lesz, hanem ő megy, én pedig követem. Emlékeznek a pusztai vándorlásra? Hogy ment a nép? Mi vezette őket? Tűzoszlop, mert felzoszlop. Ha tűzoszlop megáll, akkor ők is állnak, évekig otthonyáztak valahol. Reggel felkeltek, Mózes felkelt, elképzelően kijön a sátorból, megnézi, hogy ott van még a felzoszlop. Ott van, hát akkor még maradunk. Fel kell reggel, a felzoszlop mozog. Pakolással megyünk, aztán összepakoltak pár barak, a cópókat, a sátrakat, a szentlás sátrat, meg a jószálókat, és akkor mentek, még a felzoszlop ment. És amikor a felzoszlop megállt, a nép azt mondta, hogy Mózes azt mondta, hogy állj, letelepedünk. A felhoztrop áll. Isten azt mondta, hogy állj. Nem azt mondjuk, hogy a felhoztrop van bennünk, jön mögöttünk, és majd tol bennünket, és akkor az Isten követi a kívánságainkat. Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem. És előttem megy Isten, akkor nem esetek arcra. Akkor nem esetek bele szakadékokba, meg tövisekbe, mert ő előttem megy, és vagy hidat kép ez a szakadék felett, Vagy pedig a szakadékra azt mondja, akkor most elkanyarodunk, és nem a szakadékba megyünk, mert Jézus vigyáz rá. Nekem azért van bizonyosságom, mert igyekszem ezt a Jézust követni. Beszélgessünk, én nem fogok most már sokat beszélni, bő fél óránk van. Kiki mondja a maga életéből, hogy ezt a kétséget és bizonyosságot hogyan éljük meg, és jó lenne arra is valahogy választ találni, hogy az ember miért kételkedik. Mi visz bennünket arra, hogy mi kételkedünk, még a hívőkben is fel kell csillan a kételkedésnek a szikrája. Aztán ezt a szikrát nem oldjuk el, akkor az ugye lángá, aztán meg erdőtűzé, de ezt is az életünknek annyi lesz. Tehát miért kételkedik az ember? És miben szoktunk kételkedni, ez a második fontos kérdés. Miben kételkedik? Vannak-e kétségeink, akár a hittel kapcsolatban, akár etikai kérdésekkel kapcsolatban, akár az életünkkel kapcsolatban? Kiki magáról mondja ezt el. Tehát így tenni bizonyságot, a kételkedéssel kapcsolatban is kell bizonyságot tenni, megvallani, hogy kételyek között vagyok. Igen?
Amikor Isten felvét, készen, de erősebb akar lenni az én akaratom, akkor kétségek merülnek fel, hogy jó irányba tartok-e, ez az én szándéka is.
De hogy derül ki? Hogy derül ki?
Ez hívódások árán, igényből.
Aha, igényből. Aha. Egy ilyen igényt tudsz mondani, ami mondjuk rámutatott jelre az elmúlt időben? Emlékszel jelre?
Sok ilyen van az én életemben, amikor szeretnék egy dologban tanácsot kérni, de ott van mellette az én elképzelésem, akkor akár ilyen, igen, amit te is említettél, hogy előttek megyek.
Rövös utat elegyeknek,
igen. Igen.
Tehát akkor létezik ez a kétség a hív ember életében, vagy ez az, hogy nem, és elindulok a rossz úton.
Létezik, de a Szentlélek munkálkodik bennünk, és akkor ő is rámutat erre, hogy most ez azért vagyok kétségek között, mert ott van, erősödik az én elképzelésem az Istenével szemben.
Felülterekedik az, amit te akarsz. Azért tegyük hozzá, lehet, hogy kicsit keményen hangzik, hogy az ördög akar, jó? Tehát az óembernek ugye az ördög az, aki diktál. Tehát ha valami én akarok, és én akarom Isten nem, akkor azt jelenti, hogy az ördög akar egyébként. És rámerőlteti az ő, és nagyon furfangos módon rámerőlteti az ő akaratát. Mi visz bennünket kétségbe? Tehát mi okozza a kétségünket? Az ördög, igen, de akkor milyen módszerek, tehát mind keresztül távol az ördög, tehát mik azok a dolgok, aztán mondhatok én ördögre, de nem akarom minden lebőnök.
Akkor tehát nagy csapásokat ad az Úr, és keresztül 7 év alatt férjemet, édesanyámat és a gyermekemet vesztettem el, és akkor kétség támadtam, hogy valóban Istené vagyok, hogy ezt megtette velem. És akkor azért azt az igét elém hoztam, mint 17 éves koromban, amikor megkértem, hogy ne félj, én megváltottalak, neveden szólítottak, enyém vagy. És a meglepett nátszálat nem töri el. Szóval ilyen, akármilyen mellékutak vagy kétségbeesések vannak, erre rá lehet állni erre az igére.
Tehát az ige, nagyon jól tetszik mondani, hogy igék az életünkben, amik vannak, szinte mérföldkövekként, amiket mindig a fejünkben voltunk, talán ott van az, a Bibliánkban is egy-egy ige, amire mindig ráállok, amire régi ige, sok évtizeded ezelőtt, azért mindig tart, és ez működik. Az ige élő is ható.
Sátán elbizonytalanított valóban, akkor is kétségek között fogok kerülni. Tehát például váltó, megváltott bűnökért.
Így van, ugye énekeljük az egyik énekünkben, igen, váltó régi bűnökért. Igen. És számomra ennél mindig az az igen, hogy bár a szívünk elítél, Isten nagyobb a mi szívünkért. Tehát kell tudni megbocsátani, tehát Biblia órán beszéltünk erről Sámsonházán csütörtökön, hogy meg kell tanulni magunkra megbocsátani. Tehát akkor kétségek között vagyunk, ugye az ember hajlamos arra, az ördög elhiteti, hogy vannak megbocsáthatatlan bűneink az életünkben, a múltunkban, és ezért mi bármennyit gürizünk, Isten kegyelmét nem fogjuk kiérdemelni. Pedig ez sokkal egyszerűbb. Tehát az ember ezt egyszerre teszi, nem kell ehhez egy hosszú ima, emlékezünk a farizeus és vámszedő példázatára. Hogy imádkozik a vámszedő? Hírgalmaz nekem bűnösnek, ámen, ennyi. Nem kell itt hatalmas imákra, meg elmenni búcsúba, meg a Szentföldre. Magam csendességével így mondok, hogy hírgalmaz nekem bűnösnek, és aztán Isten jól tudja, mik azok a bűnök, amik feljönnek a múltamból, és az a vágyom, hogy ezeket tegyem már le végre. Én nem akarok magamra haragudni. Ilyen terhel nem tudok élni. Tudom, hogy miért akarom vagyok az Isten kegyelmére, de miért van kegyelem? Mert a hitáltal van a kegyelem. Nem azért, mert én az asztalra leteszem dolgokat, meg elmondok 100 mi atyánkot naponta. Ez nem ér semmit. Kegyelemből van üdvösséget, meg hitáltal, és ezen tőletek van, hogy Isten ajándéka ez.
Igen, és én is tapasztaltam az én életemben, hogy minél jobban ragaszkodom az Úristenhez, az Úr Jézus Krisztushoz, annál inkább támad a sátán, és kétségeket, igen, kétségeket, és tudom, ébreszt bennem, és tudom, hogy ott van az Úr Jézus mellettem, de mégis bizonytalanul tesz engem, bizonytalanul tesz a hitánkhez, valóban. Hiszen én annyira, hogy az Úr Jézus elfogad engem. És tudom azt, hogy a sátánnak a dolga ez. És nagyon sok imádságra van szüksége az embernek, hogy ezt tényleg úgy fogadja el, hogy tényleg van teremtőm, tényleg van gondviselőm, és tényleg van megváltom.
Ugye jó mondja, ki tudom, hogy ez én megváltom élet. Hogy már ő is kimondja, pedig nem ismerte még Jézus, de Isten meglátta a megváltó Istent, szinte már tudta, hogy a megváltót elküldte számára.
De ez nagyon rossz érzés, amikor az ember tudja, hogy hát miért nem bízom én, hát miért gyötröm magamat, hogy valóban igaz ez? Valóban ott van mellettem az Úr Jézus. Uh-huh. Ez nagyon...
És hogy tud egy ilyen kétség elillanni? Hogy? Magától?
Amikor hallok egy ilyen megerősítéseket, és akkor...
Így van, az igen. Meg egymás bizonyságtételén keresztül,
igen.
És amin keresztül még azt, hogy magunk életében felidézünk olyan eseményeket, amikor éreztük Istennek a jelenlétét, amikor tényleg Jézus neve az olyan hatalommal volt jelen, hogy megmentett, megóvott és irányított, és ezeket jól megjegyzem, ezeket elismétlem, elmondom gyermekeimnek, hogy a gyülekezetben, akkor ez mindig megerősít, hogy ez velem történt. Tehát ez velem történt, de 10 éve vagy tegnap előtt történt, és ez erősít. Ezeket nyugodtan mondjuk el egymásnak. Tehát ez, amit mondok Pál Apostol, az én örömöm, a te örömöd. Elmondom, hogy mit tettem Jézus. Örüljetek, mert veletek is ugyanezt teheti, ha engeditek. Ha meg nem engeditek, akkor meg kétségek között fogtok meghalni. Ezzel kapcsolatban még egy igét hadd idézzek, most a kételkedés kapcsán. Feltettem azt a kérdést magamnak, hogy bűne a kételkedés. Bűne önök szerint aztán az igében választ kapunk. Bűne a kételkedés?
Nem.
Nem? De bűne. Ha hadd idézzek, akkor igét, jó? Hogy miért?
Dávid bűn, hogyha elmondom ki azt, amit gondolok.
Az a meggondolatlanságnak a bűne, főleg ha megbántok valakit, akkor bűn. De a kételkedés miért bűn? Aki pedig kételkedik, amikor eszik, már is elítéltetett, mivel nem hitből tette. Ugye ez a húsnak az erése megint csak. Mert minden, ami nem hitből származik, bűn. Ami nem hitből származik, az bűn. A másik dolog, másik igen, de hittel kérje, semmit sem kételkedve, itt a imádságra tanít Jakab, tehát hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, tűnik az Isten hatalmába, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Tehát amikor kétséggel imádkozok, tehát nem hiszem azt, hogy Isten valamit meg tud tenni, az az ima mit ér? Hát semmit. Mert ugye mit mond Jézus, hogy amit hittel kértek az én nevemben, bármit megadom. Amit pedig kételkedve kértek, azt nem fogjátok megkapni. Mert bűnös szívvel kéred. Nem hiszed azt, hogy az Isten meg tudja azt adni. És akkor még egy ige, ami végképp szerintem választod arra, hogy a kételkedés bűn, Judás levelében olvassuk, könyörüljetek azokon, akik kételkednek, mentsétek meg őket kiragadva a tűzből. Tudnék az ítéletnek a tüzéből. Tehát aki kétségek között él, és ez nem az a kétség, hogy most a gyerekem abba az iskolába menj vagy amabba, ez nem is az a kétség, hogy kit vegyek el feleségül, azt a lányt vagy azt a lányt, nem ilyen emberi, ilyen hétköznapi kétségekről, hanem az Istenbe vetett hitről van azt, tehát kételkedni, megkérdőjére az Istennek a hatalmát. Ez a bűnnek az állapota, és azt mondja erre az ige, hogy őket meg kell menteni, ki kell ragadni őket a tűzből, mert tulajdonképpen a széles úton járnak mi mindig. Mert kételkednek. Akkor mit akar az Isten? Akar egyáltalán valamit az Isten? Mit akar az Isten az én életemben? Hát fogalmam sincs. Ez egy nagy baj. A hívőmben tudja, mit akar az Isten velem. Ha nem tudom, az azt jelenti, hogy sose kérdeztem tőle, vagy sose tetszik, amit Isten mond, és mindig elhallgathatom a hangot, vagy nem értem az Istennek a szavát, tehát valami baj van a hitemben, mert nem értem a teremtőt. Vagy úgy kétségek között élek. És aztán ugye jön a rossz, hogy ha nem is az Istennek a hangja győz az életemben, akkor kizárással akkor az ördögé. Tehát nincs az, hogy kettő, hogy van egy köztes jó megoldás. Nincs köztes jó megoldás. Tehát a kételkedés szerintem bűn, az ige alapján merem ezt mondani, ahogyan a harag is, meg az irigység is, meg a félelem is bűn, az is bűn. Tehát a félelem az azt jelenti, hogy nem bízok abban, hogy Isten velem van. Hogyan teszi az az ördög? Próbálj meg erre pár konkrét választ találni, mert akkor én mondok ötleteket, hogy hogyan bizonytalanít el az ördög, hogyan kerget az embert, akár a hívőmet is kétségek közé. Milyen módszerei vannak? Mit mond?
Amikor jó szándékból leszem, hogy nem is lennek hogy jó szándékből.
Igen, tehát a dilemmám között végre döntök, és akkor azért döntök, mert úgy érzem, hogy az a jó szándék most, és az ördög elhirdeti, és a kétségeimben így benne tart a kétségedben, hogy a jó szándékra fogja például. Igen, és észre sem veszem, hogy az ördögtől van. Vagy amire gondolok például, amikor megkérdőjelezi, most a kétségeket mondjuk, ha a hitemre tekintettel vizsgáljuk, vagy hogy hogyan tekintek Isten személyre, akaratára, vagy a szentségére, amikor megkérdőjelezi az ördög a hitemet, milyen hívő vagy te? Nem mentél templomba vasárra? Nem dugtál a kotorodtól a persejbe? Milyen hívő vagy te? Te dumálsz itt a szeretetről az adakozás, és nem dugsz a persejbe? Hogy nem is túl vacsorázni? Nem állsz fel, nem mész ki, mindenki vagy, nem látod, hát te is vagy, állj csak fel. Tehát az ördög próbálja elhitetni, hogy mi egy fapatkáson élő hívők vagyunk, jobb ezt nem csinálni. És teljesítmény orientáltá teszi a hitünket. Emberi hibáink vannak, vagy feledékenység. Tehát, ugye, ilyenkor jusson eszünkbe, amit Pál apostolt idézünk, hogy semmi sem választhat el az Isten szeretetét, azért, hogy valamit elfelejtek, elrontok. Véletlenül kijön a számomra, ami trágárság, megesik a hívemben, és mond egy trágár szót. És ugye az ördög már is vádol. Na, Latini, hogy beszélsz? De meg se tértél. Az egész csak kamu. Beleesik ezekbe a bűnökbe és hibákba, és ezt kihasználja a sátán. Tényleg van örök élet? Ezt tényleg szabad kimondani? Sokan úgy gondolják, lehet a jelenlévők közül is, hogy az egyházban, akár lelkészek is, hogy gők kimondani, hogy örök életem van. Mi ezt csak a gőgös, hívő, kiragadt keresztények csinálják, az az ördög mintája. Tehát így alapján hívember kimondhatja magáról. Egyébként meg miről prédikálunk? Hát a bizonytalanságról prédikál. Hát esetleg lehet, hogy van örök életetek, lehet, hogy nincs, nem tudom, döntsétek el. Hát, hogy menjek így fel a szószékre? Tessék, nekem lehet, hogy van örök életem, nem biztos, de lehet. Hát lehet ebben kapasztolni, ez nem jó hír. A jó hír az, hogy van örök életem. Mert neked is lehet. A szószékre nem kétségeket viszünk fel, hanem bizonyságot, mert nem én megyek fel önmagammal, hanem az Isten igényt hirdetem, az Isten igényben pedig biztos, kőszálként megáll. Mi bizonytalanít el, és miben bizonytalanodunk el? Erre próbáljunk még válaszokat kapni.
Igen? Egy gondolat, egy járványban, hogy a hívő embert még igen, az is elbizonyítatja, amikor kétségek között, nehézségek között éli az életét, hogy nem kap azonnal válasz.
Igen.
A kérdésekre az imádságaira, mert ugye mi emberek azonnal szeretjék a megoldást.
Igen.
És ott mindig ugye azt mondjuk, hogy ott megjelenik a kétség az ő.
És mi a kétség? Mifelől van kétségünk ilyen?
Hát, hogy most valóban meg tud engem Isten segíteni? Vagy meg akar-e? De pont ez is. Én úgy látom be, hogy Istennek a jó szándéka az, hogy még bárra választom.
Igen. Ez a narancsárga.
Az alkalmas időben is az alkalmas, vagy én legyek alkalmas a válaszra is.
Igen, így
van. A imádságaimon keresztül közelek.
Így van. A hív ember tud várni, akár éveket. Nagyon nehéz dolog, de ha kell, valamire éveket kell várni.
A másik, aminek nagyon örültem, a János 336, ugye, aki Iszabiúban, annak örök élete van.
Így van.
Tehát, hogy a Bibliát a szó szerint, betű szerint értjük, akkor a jelen időre szól.
Már most van.
Így van. És ez fontos megerősítést adott számomra is, amikor ugye szorosabbak lett a kapcsolatom Istennel, és bizony nem voltak, vagy nincsenek azóta már kétségem, hogy nekem is, igen. Engem, már ott van a másik ége, hogy akiket az Úr Jézus megszabadított, azok valóban szabad.
Akiket megszabadít, azok
valóban szabad. Tehát ott nincs, nem lehet kétség. Igen, én oda tartozom, vagy hova tartozom. Tehát az a bizonyosság, annak a bizalomnak kell mindig erősödni számunkra, nap mint nap.
Igen. Aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekinti, nem alkalmaz az Isten országára. Jusson eszünkbe, nagyon szép történet, lehet, hogy ezt is kiírtam magamnak, amikor Péter jár a vizet, ugye? És miért süllyed? Nagyon szép, Máté 14-ben, hogy elkezd süllyedni, Jézus megragadja, és itt mond Péternek. Kicsinyit, miért kételkedtél? Nagyon szép történet. Hát miért süllyedte Péter? Mert a hullámokat hiszem magára. Na, én Péter járok a vizet. És akkor rájárt a hullámokra, akkor már nem ment. Kicsinyítő, miért kételkedtél? Hányszor megkapjuk ezt, úgy gondolom, és a hív életünkben, hogy amikor Isten megszégyenít, hát volt egy kis türelmetlen, hát nem tudtál 5 napot várni? Hát miben kételkedtél? Abban, hogy én az Isten valamit meg tudok tenni. Hányszor mondja nekünk lélekben Isten? Hát kételkedtél abban, hogy én képes vagyok rá, aki megteremtett a világot. Ne tudnék itt ilyen apró dolgokat csinálni? Hát Isten bármit meg tud tenni. Kicsi, miért kételkedtél? Tehát még vizen is tudunk járni. Ha Péter tudott, akkor mi is tudunk vizen járni. Ugye lelki értelemben, a lehetetlenben is helyt tudunk állni.